a román rockzene egyik legmeghatározóbb, leginkább kiemelkedő együttesétől, a Phoenix-től hallgattuk a Fata Verdét az elmúlt percekben, de sajnos szomorú apropóból, amint arról már bizonyára értesülhettek a hallgatóink, péntek este elhunyt Niku Kovács, a Phoenix alapító frontembere, ezért róla és a Phoenix jelentőségéről, illetve a zenei örökségéről fogunk beszélgetni a következő percekben Zilahi Csaba kollégámmal, ennek a műsornak a valódi házigazdájával. Szervusz, Csaba!
Szia, Timi! Hát mindig az a valódi, aki éppen vezeti a műsort, amúgy pedig nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy újból mikrofonhoz ülhetek, de hát nagyon szomorú, hogy ilyen alkalomból.
De akkor azt hiszem, hogy helye van a megemlékezésnek, helye van annak, hogy felidézzük, hogy tényleg mit is jelent a Phoenix, és a Phoenixen belül az egyetlen állandó tag alapítástól egészen mostanáig Niku Kovács. De kezdjük az elejéről, hiszen a temesvári születésű Niku nagyon gyakran beszélt, illetve írt a hányattatottnak is mondható gyermekkoráról, fiatalkoráról, temesvári éveiről. Mit emelnél ki ezek közül? Ebből.
Hát az édesapját például nagyon sokáig nem ismerte, úgy tudom 11 éves volt, amikor végre megismerte, elítélték és a Duna csatornánál dolgozott, és hát Temesvár az egy külön világ, ugye Romániában, és annak idején is az volt pontosan a több nemzetiségű lakossága miatt. Így aztán a Phoenixben is megfordultak magyarok, szászok, szerb származású zenészek, és persze románok. Sokan arra gondoltak, hogy Niku Kovács esetleg magyar származású, de nem az. Az édesapja valahonnan Szerbia északi vidékéről származott, onnan költözött Temesvárra. Hát 1962-ben alakult a Phoenix, de hát az az érdekes, hogy nem ezen a néven, hanem Sfinci volt az együttes neve, és hát az alapítók között volt Kamocsa Béla is, aki hát egy meghatározó figurája volt a temesvári vagy a hazai rock és blues életnek, hiszen 1970-ben ő kivált a Phoenixből, és aztán megalapította a Bega Blues Bandet, amelyel itt Kolozsváron is járt, és akkor sikerült egy rövidke interjút készítenem vele, amelyben a Phoenixről is szó volt. Hát az a helyzet, hogy mondtad, hogy az egyik leghíresebb vagy legnagyobb hazai legenda, én szerintem a legnagyobb hazai rock legenda volt Niku Kovács, illetve hát nem is kell róla így múlt időben beszélni, mert a legendák ugye örök életűek.
Így van.
És hát a dalaik is természetesen. Amúgy érdekes, ez a dal, amit az imént hallottuk, ez egy ilyen feltupírozott változata, újra hangszerelt változata a Fata Verde című örökzöldnek, hiszen azért az eredeti verziója sokkal nyersebben szólt, még a 70-es években, de itt szimfonikus zenekarral adták újból elő a Sim Phoenix című albumon Nikuék. Három korszakra lehetne osztani a Phoenixet. Persze Nikuról beszélünk, de hát az önneve és a Phoenix neve az abszolút összenőtt. Nem lehet Phoenixről beszélni nélküle. Már csak azért sem, mert ugye te is mondtad, hogy ő volt az egyetlen stabil tagja a
miközben
zenekarnak.
Miközben mintegy 60-an megfordultak.
Igen, vagy
60-an
megfordultak. És ennek azért szerintem az egyik oka az volt, hogy azért Niku egy nehéz személyiség volt, illetve egy igazi vezéregyéniség, aki nem igazán szereti, hogyha többiek is beleszólnak a zenekarnak a dolgaiba. Pontosan, és ilyen konok volt, haragtartó volt, ez is egészen biztos. És hát nagyon sokan azt mondják, hogy a Phoenix, az igazi Phoenix, az tulajdonképpen 70-től 77-ig tartott a Phoenixnek az aranykora, mondjuk inkább így. Azóta az aranycsapat, amikor Mircea Banicu is benne volt, Ovidiu Lipán Czenderika volt a dobos, Josif Kappel a basszusgitáros zeneszerző. Amúgy Kappel zenesulit végzett, és ő azért a zeneszerzésből nagyon kivette a részét a Phoenixben. Hát a neve után ugye a német származású, de nagyon érdekes, hogy a mai napig is úgy nevezik, hogy Józsi. És románul van leírva a neve, tehát Jói magyarul.
Korszakoknál tartottunk, ugye. Igen. Azt mondtad, hogy akkor ez volt az igazi főnix, akkor még mi volt, ami mondjuk nem igazi főnix?
Igen, hát jó, a 60-as években is igazi volt a főnix, bár mondom, Szfinci volt a nevük egy ideig, az volt a beat korszak, hát ez egyértelmű, ugyanúgy, mint az Omega, az Illés esetében, az volt az együttesnek a beat korszaka, de az egy teljesen más felállás volt, mint amelyik aztán készített a nagy lemezeket a 70-es években. Volt egy Moni Bordeanu nevű énekesük is, aki aztán kiment Amerikába, majd amikor ők Németországba emigráltak, akkor meghívták, hogy ott Németországban legyen a zenekarnak az énekese rövid ideig, tehát újból együtt játszottak Monival. Egy nagyon meghatározó figurája, egy igazi frontember volt ő a beat korszakban, de hát 70 körül teljesen kicserélődött a zenekar, aztán persze ez megismétlődött még nagyon sokszor, hogy teljesen kicserélődjön a Phoenix Niku körül, úgyhogy hát szerintem, hogyha a Phoenixnek az egész történetét nézzük, akkor úgy is nevezhetnénk a csapatot, hogy Niku Kovács and Company.
Hát vagy azt is mondhatjuk, hogy rászolgáltak a nevükre, folyton újra és újra feltámadtak a
honvaikból. Így van, mondta is Niku, hogy arra van ítélve a zenekar, de nyilván, hogy ez rajta múlt. Aztán azt mindenki tudja, ugye a Phoenixről egy kicsit is kapizsgálja a hazai rockzene történetét, hogy ők 1977-ben nagyon kalandos körülmények között kiszöktek Németországba, és hát ez egy nagyon nagy sztori volt. Tehát én 3 könyvet olvastam a Phoenixről, 2 Niku írt, önéletrajzi kötet, bár már az elsőnek is az a címe, hogy Phoenix unsa EU, opászaré.
Igen, ezeket így, igen, igen, esetleg és elmondhatjuk majd.
És az az érdekes, ez egy érdekes sztori, próbálok olyasmiket mondani, amik nincsenek benne a Wikipédiában, hogy ő megírta a zenekar történetét egészen addig, amíg kiszöktette a zenésztársait. És utána a történet második részét ő szerette volna megfilmesíteni, illetve eladni egy forgatókönyvírónak, úgyhogy film legyen belőle, de sajnos ez nem sikerült, úgyhogy végül könyv formájában megjelent. Jóval az első kötet megjelenése után kiadták a második kötetet is, ami a szökésüktől egészen a 2000-es, 2010-es évekig tartó történetét foglalja össze az együttesnek, de hát nyilván, hogy Nikunak a szemszögéből, és azért én hallottam olyan interjúkat is, ahol mások azt mondták, hogy hát azért nem épp így volt. A szökésükkel kapcsolatban azért annyit mindenképpen azoknak, akik nem tudják a részleteket, hogy Niku hivatalosan kiházasodott, de hát persze ez egy formai házasság volt, egy holland lányal ismerkedett meg itt a tengerparton. Hát a lányok ugye zsongtak a Phoenix körül, a 70-es években a legnépszerűbb hazai zenekar volt, rengeteget játszottak úgy, mint szinte minden valamire való zenekar a tengerparton, teraszokon, és megismerkedett egy holland lányjal, és megkérte, hogy menje hozzá feleségül. De hát ez csak egy formális házasság volt, úgyhogy Niku furcsa módon, ezt ő is leírja, hogy nagyon hamar megkapta az útlevelét, amivel Hollandiába kiment. Mikor ő megérkezett, a lány az már az esküvő után nem sokkal, az esküvő utáni nap eltűnt, és mikor Niku elment Hollandiába, hogy megkeresse, akkor a lány épp valahol, nem tudom, Távol-Keleten volt, úgyhogy ott volt az üres lakás, oda Niku beköltözött, de nem érezte jól magát Hollandiában, és aztán végül Németországba ment, egy bizonyos Osnabrück nevű városba, és ott volt a székhelye a Phoenixnek, ott találta ki egy jó barátjával, akit Alex Polgárnak hívnak, hogy el ki kéne vinni a zenekart. Ugyanis Niku próbált kilincselni lemezkiadóknál, de mindegyik belalgatott a lemezbe, és azt kérdezte tőle, hogy hát mi van a többiekkel, hol a zenekar? És akkor Niku mondta, hát a zenekar a vasfüggönyön túl van, de nem baj, majd teszünk róla, hogy itt legyenek. Úgyhogy egy teherautóval, ők a hangfalakat bújtatva vitték ki a zenésztársait. Eredetileg ők úgy jöttek Romániába a barátjával, hogy földrengés volt Romániában, és hogy segélyt hoznak. Elhozták a segélyt a teherautóban, amiben azért hangfalak is voltak, és még titokban, nem tudom, hogy lehetett ezt meg, de tényleg titokban lekevertek egy turnét, egy stadion turnét az országban.
Hogy lehet titokban stadion
turnét
tartani?
Nem tudom, tényleg, de nem voltak meghirdetve a koncertek. Tehát én is utólag tudtam meg, hogy Kolozsváron a CFS stadionban volt egy Főnix koncert, egy szem plakát sehol nem volt.
És nem jutott el hozzád pletyka útján sem.
Abszolút, de hát mondjuk akkor 13 éves voltam, hogy igazoltan hiányoztam még. Csak utólag hallottam ezt a sztorit idősebbektől. És a Bukarestbe is meg volt hirdetve a koncert, de végül ott nem tartották meg, és akkor közben Bánicsúval hát folytonosan kibékültek és összevesztek. Akkor épp összevesztek a Gázsin, ugyanis Bánicsú már a vonatba Temesvár felé kérte az ő részét. Niku nem akarta odaadni, mondta Niku, hogy majd nálam otthon. Végül aztán odaadta a pénzt Mircea Bánicsúnak, és másnap, amikor a többieknek úgymond szét kellett osztani a pénzt, Mircea már nem is volt ott.
Aha.
És mikor szétosztotta a pénzt Niku, akkor azt mondta nekik, fiúk, akkor most szépen megyünk Németországba. És akkor mondták, jó, de hát akkor búcsút, nem, szó se róla. Senkinek egy szót sem, ma este egy órán belül megyünk. De hogy? Hát a hangfalakba bújva. Úgyhogy hangfalakba bebújtatta a zenésztársait, és sikerült valahogy, hát a vámosokat is azért lefizették, és sikerült valahogy kijutatni a zenekar három tagját így teherautóval Németországba, ahol megpróbáltak új életet kezdeni, mert hogy itt egyre jobban szorult a hurok a zenekar körül, annak ellenére, hogy ők voltak a legnépszerűbb együttes, és hát három nagy lemezük is megjelent, ami azért nagy dolog volt a régi rendszerben, hogy egy zenekarnak ennyi lemeze megjelenjen, mondjuk még a Metropolnak jelent meg ennyi, és de aztán a Niku személyisége miatt is voltak problémák, ugyanis egyszer valaki, egy ilyen nagyon kiöltözött elvtárs egy teraszon éforien játszotta a Főnix, oda ment hozzájuk, és mondta, hogy hát ez nagyon hangos ez a zene, ezt rögtön halkítsátok le, de a legjobb, hogyha nem is játszottok semmit. És erre Niku persze nagyon felszívta a vizet, és ráüvöltött az emberre, akiről kiderült, hogy hát ő a turisztikai miniszter.
Mm-hmm.
És ez a turisztikai miniszter rögtön telefonálta a művelődésügyi miniszternek, meg a többi kollégájának, hogy a Főnixről többet ő nem akar hallani, és a zenekar tiltsák ki. És ki is tiltották. Tehát egyszerűen nem léphettek fel sehol a koncerttermekben, és az Ária, a román koncertszervező iroda nem szervezhetett turnét a Főnixnek. Úgyhogy aztán ezután találták ki azt, hogy akkor foci klubokkal kötnek így szerződést, és stadionokban játszanak, de anélkül, hogy megkérdessék plakátokon. Tehát egyre jobban szorult a hurok. A televízióval nagyon összerúgta Portniku, ugyanis volt egy olyan Főnix koncert, amire ők készültek egy ilyen látványos showval, színes reflektorok voltak, és a koncert előtt ő észrevette, hogy hát tele van ilyen fehér fényekkel a színpad, és kérdezte, mik ezek, mondták neki, hogy hát itt a tévés fog filmezni, és azt mondta, Niku, tőlem nem kért senki engedélyt, hogy filmezzen, úgyhogy addig nem megyünk színpadra, amíg a televízió kamerák itt vannak. Hát ezek után nyilván a tévét soha többet, a Főnixet nem mutatta a képernyőn, úgyhogy a tévéből is kitiltották a Főnixet, ezzel együtt a rádiótól is, mert hát egy cég volt a kettő, és lassan elfogyott a levegő körülöttük, és hát főleg amit ők nagyon hiányoltak, az a szabadság, tehát az érzés, hogy nem tudtak menni külföldre turnézni, két alkalommal voltak csak külföldön 73-ban, de erről még mesélek majd, úgyhogy kiszöktek. De miután Niku kiszöktette a zenésztársait, utána viszont nagyon-nagyon nehéz idők vártak rájuk, tehát egyszerűen szó szerint éheztek. Itt Romániában éheztünk azért, mert már jegyre adták a kenyeret, a tojást és minden alapvető élelmiszert, ők pedig ott Németországban éheztek, mert nem volt egyszerűen pénzük. És ők szerettek volna saját dalaikkal érvényesülni és abból megélni, de ez lehetetlen volt. Úgyhogy valakitől kaptak egy lakást, ott laktak, de hát jöttek a villanyszámlák, a vízszámla, nem tudták kifizetni a számlákat, egyszerűen nem volt pénzük, hogy lemenjenek és vegyenek maguknak kaját. Szörnyű helyzetben volt a Főnix, és és egy nagyon feszült helyzet alakult ki, légkör alakult ki, úgyhogy összevesztek olyannyira, hogy összeverekedtek. Nico azt írja, hogy Kápöl, Józsi Kápölt, a basszusgitárosnak úgy behúzott, hogy kórházba került, aztán Józsi utólag azt mondta, hát azért ez nem igaz, mert nem voltam kórházban. Na, de a lényeg az, hogy ezután a balhé után egyszerűen Nikut ott hagyták egyedül, és a többiek leléptek. Alapítottak egy új zenekart, Madhouse néven, nem véletlenül bolondok háza, mert hogy úgy érezték, hogy ahol ők laktak, az a bolondok házává vált. Madhouse néven alakultak, és egy lemeze is megjelent ennek a zenekarnak. Majd egy másik csapathoz csatlakoztak, egy Lake nevű együtteshez, úgyhogy teljesen szétesett a zenekar. Bár Nico pont azért vitte ki őket, hogy együtt maradjanak. Nico pedig ott maradt egyedül, és egyszerűen jelentkezett a munka Elosztónál, hogy munkát keres, neki volt egy végzettsége, és képzőművész volt. De először egy motorszerelő műhelybe került, és motorbicikliket szerelt, és itt lett nagy szerelmes a motorozásnak. Hát nagy rocker volt, és nagy motoros, és ott hozzácsapodott egy bandához, egy motoros bandához, és azzal járta az országot, a hegyeket, volt egy klubjuk is, ahol aztán meghívták a többi motoros bandát, szóval ilyen motoros életet élt, és közben aztán gitározott is, és fellépett a motoros találkozókon, de egyedül, és ilyen nemzetközi repertoárba játszott főleg dalokat, Beatles, Smoke on the Water, ilyesmit. És aztán utána pedig tanító lett, képzőművész tanár lett a népi művészeti iskolában, Volkerschul németül, igen, művészeti népiskola a neve, és ott nagyon megkedvelték Nikut, olyannyira, hogy aztán megkérték, hogy fesse le az iskolának a falát, mert volt egy ilyen nagy tűzfal, és akkor azon neki van egy nagy festménye. Na, de végül aztán a 80-as évek végén megint összejöttek Józsi Kápöllal, és kezdett a Főnix újból összeállni. És aztán persze forradalom után akkor egyre gyakrabban jöttek Romániába koncertezni, és hát nagyon nagy rajongással és szeretettel várt a közönség, és akkor még volt egy jó periódus a 90-es években a Phoenixnek, amikor Manni Neumannal, aki 80-ban lett a tagja ott Németországban a zenekarnak, egy szenzációs hegedűs és egy nagy showman, kibékült Nico Bánicsúval is, az egyetlen zenésszel, aki itthon maradt a Phoenixből annak idején, úgyhogy volt egy jó korszaka még a 90-es években a Phoenixnek, de aztán az is véget ért, megint kezdődtek a veszekedések, és utána átjáróházzá vált a zenekar. Én voltam a zenekar 60. születésnapi koncertjén Temesváron, egy ingyenes koncert volt a Rozsák Parkjában, és meg kell mondjam, hogy óriási csalódás volt nekem. Egyrészt maga hangzás is, túl sokan álltak a színpadon, tehát túl nagyot akart Nico. Másrészt pedig a koncert előtt két hónappal felröppent a hír, hogy kibékültek Bánicsúval, és hogy összeáll a Phoenix aranycsapata, ami végül nem történt meg. Tehát csak az új zenésztársakkal játszott, és az nagy csalódás volt a rajongóknak. Nos, ami a magyar vonatkozásokat illeti, már repül az idős, még egy dalt azért előkészítettünk. Ami a magyar vonatkozásokat illeti, hát említettem ugye Kamocsa Bélát, aki alapító tagja volt Nikuval együtt a Phoenixnek. Kétszer volt külföldön a Phoenix, ezt mondtam, egy alkalommal Szopotban, Lengyelországban volt egy híres táncdal fesztivál, amire 73-ban két rockzenekart is meghívtak. Az egyik az a Lokomotív GT volt, a másik pedig a Phoenix. Nikuék pedig nem vittek magukkal dobcuccot, úgyhogy Laux Józseftől, az LGT dobosától kérték kölcsön a dobosokat, a dob felszerelést, és hát Nikonak annyira megtetszett Laux Józsi dobjátéka, hogy azt mondta utána a többieknek, hogy te, nekem egy ilyen dobos kell. Egy ilyen dobos kell, aki így üti a dobokat, mint Laux az LGT-ből. Na, képzeld el. Közben az Omegával is nagyon összehaverkedtek. 75-ben volt egy Omega koncert Temesváron, akkor Niku kibérelt egy menedékházat, és oda meghívta az Omegát, és hogy egy hatalmas bulit csaptak, aztán másnap egy kicsit másnaposan léptek színpadra a Kóbor Jánosék, de láttam őket együtt Szatmárnémetiben is valamikor 2007-2008-ban, illetve a Félsziget Fesztiválon is volt egy nap 2010-ben, amikor a két zenekar egymás után lépett színpadra. És amikor a Főnixet már a román televízióból teljesen kitiltották, akkor a magyar adástól Józsa Erika kiment a Szemenik hegységbe, ahol a Főnix kibérelte menedékházat, és ott állították össze a legkiválóbb hazai rocklemezt, a Canto Fabulé című dupla lemezt, és a Canto Fabulé próbái alatt Józsa Erika a magyar adás stábjával filmezte a Főnixet, interjút is készítettek velük, és hát Józsi Kápöl néhány szót tudott magyarul, és valahogy ki lehetett belőle passzírozni két-három tőmondatot, de az akkor nagyon nagy dolog volt, és még a Főnix is meg volt hatodva. Arról nem beszélve, hogy aztán Erika és Niku között, hát hogy mondjam, ilyen gyengédebb kapcsolat is kialakult, olyannyira, hogy Niku odaajándékozta Erikának a 12 húros gitárját. Ezt a gitárt Erika kivitte Ausztráliába, mert Erika is aztán a 80-as évek közepén kiszökött Ausztriába, onnan Ausztráliába, és két évvel ezelőtt, mikor a Főnixnek volt a 60. szülinapja, akkor Erika ezt a gitárt hazahozta, és odaajándékozta, visszaajándékozta, vagy visszaadta Nikunak. Úgyhogy ennek a gitárnak is ott lenne a helye abban a rock múzeumban, ami sajnos a mai napig sem alakult meg Bukarestben.
Nagyon sok hasonló történet lenne még a tarsolyodban, minden bizonnyal, de jár le az időnk sajnos. Mindjárt érkezik Bárdos Mária a hírekkel, de előtte még akkor meghallgatjuk a Mika Ciganiádát a Főnix-től. Zilahi Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk.
Én is köszönöm a meghívást. Hát Főnix mindörökké, még fogjuk őket hallani itt a rádióban minden bizonnyal. Sziasztok!